visszajárók. Körülleng a jövevény aurája. Levédettségem ütésnyomhoz hasonlít, ami idővel felszívódik. Mindegyre a zsebemhez nyúlok, és éppen csak, hogy megérintem, ellenőrzöm, megvan-e a kulcsom. A nagyvárosban egérutakról és menedékekről kell magamnak gondoskodnom. Amit drágának érzek, arról később kiderül, hogy nélkülözhetetlen. Amit gondolkodás nélkül megveszek, az hamar fölöslegesnek bizonyul. Megnyugtat, ha a táskámba nehezékeket teszek. A nyüzsgés eltereli a figyelmet azokról, akik a bevásárlóközpontok közepén üldögélnek, a szökőkút peremén, a díszkivilágítás parttalan fényáradatában. Nem a kirakatokat nézik, sem az embereket. A levegőben felvesznek egy tetszőleges pontot, és azt. Mint a bőrüket aranyra vagy ezüstre festő szoboremberek az aluljárókban. Az emberek nem bírják sokáig ezt a mozdulatlanságot, ezért pénzt dobnak nekik, hogy megmozduljanak. A pont nem köthető semmihez. Így nézésüknek nincs tárgya és nincs tétje. Ideje sincs, mert nem kapcsolódik a megértéshez. Pislogás sem szakítja meg. Ilyen pontokat többször nézek én is. Jól esik. Az étkezdében a boncasztalra emlékeztető étkezőpult előtt a sor végére állok. Megtelek konyhaszaggal. Gyerekhajak hullámzanak a kivilágított ablakokig, ahol hatalmas nők kezétől enni kapok. A forró pléhedény nyomot hagy ujjamon. A velem szemközti asztalnál ülő férfi faágacskákat var fel, nagyon lassan és körültekintően egy műanyaglapra. Valamilyen szemléltető eszközt készíthet a különféle fafajok beazonosítására. Mialatt eszem, egy széncinke repül mellém az ablakpárkányra, és néz befelé. Majd oldalazni kezd a nyílás irányába. Amikor felállok, hogy becsukjam az ablakot, elrepül. Amikor újra leülök, visszajön. Egy idő után elfelejtem, hogy ott van, és arra riadok, hogy csőrével az üvegen kocogtat. Akar tőlem valamit, de nem értem, hogy mit, és ettől kiszolgáltatottabb leszek nála. A fákat eltették láb alól. Tűnj el innen! Kiáltok rá. Karcsapásomtól megriad és elrepül. Az étkezdében egy páran felén fordulnak. És akkor egyszeriben, mintha leszakadna a vállamról mindaz, ami ránehezedett, az, ami én vagyok. A gyerekkorom, a felnőtt korom, az emlékek maró erejű részletei. Most mindezt egyetlen, könyörületes, de kíméletlen tekintettel láttam át. Letettem, és felálltam. Délelőttönként dobozokat hajtogatok a könyvtárban. Minden könyvnek testre szabottat, takarékosan, külföldi kartonpapírból. Amikor a nagyanyám kötött egy pulóvert, a gomolyak fonálból mindig csak egy arasznyi maradt meg. Bizonyíték a jó szemmértékre. Ebédkor egyszerre fogyott el a tányérjában a hús, a krumpli, a savanyúság és a kenyér. Megvárta a születésnapját, hogy együtt ünnepeljünk, aztán meghalt. A gyógyszerei azért maradtak meg, mert nem azokon élt. Éjjel még megpróbálta kihúzni a kasztán felső fiókját, de már nem volt hozzá ereje. Úgy hagyta, félig kihúzva, az előkészített ünneplőruhával, és a megengedhetetlen hanyagsággal megtakarított erővel még visszament az ágyhoz, visszabújt és elaludt. Reggel nagyapám felkelt mellőle és felöltözött. Amennyire szögletes mozdulataitól telt, óvatosan, hogy fel ne ébressze. A paplan még őrizte melegét. A frissen meszelt falak közre zárnak egy négyszögletes udvart, azon néhány pad, egy nagy diófát. Erre néznek, annak az árkád sor alatti teremnek az ablakai, ahol hajtogatok. A nyári melegben csend és hűvös van, és ha fázom, egy napfényes emeleti helyiségben gyászjelentéseket fényképezhetek. Ezt a két munkát csinálom felváltva. Rátaláltam az egyik ősöm gyászjelentésére. Összehajtogattam és eltettem. Több példány volt belőle. Tehetős volt és befolyásos. A legideálisabb íróasztal nagyanyám varrógépe. Magassága kényelmes, és felületének szélessége éppen elég ahhoz, hogy ne férjen el rajta más, csak amire összpontosítani akarok. Mint egy szerzetesi szoba, ahol csak a legszükségesebbek találhatók. A simára koptatott fát puhának érzi a könyököm. A lábam a lehető legkényelmesebben pihen a rácsos pedálon, amelyet a fekvés váltakoztatása kedvéért bármilyen szögben billenteni lehet. Így a lábfej sosem fárad el. A bal lábnak fejebb is van helye, egy kiálló lábtámasz. Biztonsággal tölt el, hogy a karom alatt, a testemmel szemben három fiók van. Két oldalt egy-egy keskeny, hátrafele nyúló, középen pedig egy széles, amelyben a szabáshoz szükséges szappan és krétadarabkák, biztosító és horgoló tűk vannak, az oldalsókban pedig mindenféle színű cérnaspulni, tűpárna, feltekert centis, gyűszük, kapcsok, cipzárak, néhány gomb, olló. A fiókok illatosak, anyag és szappanszagúak, és rendjük megnyugtató, ha kihúzom őket, miközben egy mondaton gondolkodom. Az aranyozott nagy csillár alatt a gyerekkori verésről beszélgettünk anyámmal, a nagyszüleim házában. Ahogy megelevenedett benne a nevelés emléke, erősebben kezdett dobogni a szíve, eszébe jutottak az apja nyaklevesei, melyek nyomás alatt még engem is megütött az elején, amikor éjszaka nem akartam abba hagyni a sírást, és böfisztetés közben önkéntelenül nagyobbat ütött a hátamra a kelleténél, amitől elakadt a lélegzetem. Nagyon ritkán, később is adott egy-két visszafogott erejű legyintést, amikor loptam, vagy elcsatangoltam szólás nélkül. Így öröklődött a nyakleves, amíg anyám át nem engedte magát saját érzései és elvei irányításának, és egyszer és mindenkorra megtiltotta magának, hogy megüssön. Szülei azóta testtel felfoghatatlan csapást mértek rá. Megpróbáltam elképzelni, milyen lehet az osztó mozdulat, de elszaladt a kezem, és a felelevenítésből valódi, jelen idejű gesztus lett. Tarkon kaptam anyámat, mire ellepte szemét a könyv. Nem a múlt, hanem a jelen traumatizált, mondta valaki. Olyan egyedül maradtam, hogy akár győztesként is tekinthetnék magamra. A végzetes kis téren hinta verdes. Hajnalban megbomlott óraketyegésre riadtam. Kezem a szememre szorítottam, és kitapogattam az éjjeli lámpa kapcsolóját. A fényben hunyorogva próbáltam meg látni valamit. A másik ágyon, hátát egy nagy párnának támasztva olvasott nagyapám. Rám nézett a szemüvege fölött. Nyugtalanul alszol, mondta. Ne haragudj a fény miatt, nem tudtam, hogy itt vagy, motyogtam. Semmi baj, mondta, és lapozott egyet a könyvben. Amúgy is rossz alvó vagyok. Természetes volt, hogy sötétben olvas, bántja a fény. És hogy vagy? Kérdeztem kissé zavarban. Örültem, hogy újra látom. El leszek itt, mondta. Aludj nyugodtan, cserebogár. Reggel sokáig aludtam. Az éjjel leesett az első hó. Recitatívó. Hal ismét a vízben találta magát. Kiakasztva szájából a horgot, visszadobták, és ő még egy darabig nem tudott mást érezni, csak szégyent, amiért olyan nevetségesen viselkedett a levegőn. Milyen megalázkodó vergődésben riszálta magát a halál kapujában, hogy valahogy visszatáncolhassék. Csírája sem volt meg benne annak az elszántságnak, amely madarat a levegőben tartotta, szárnycsapások nélkül is. Vásároltam egy hegedűt. Már az első iskolás karácsonyomra azt kértem, de nyilvánvaló okok miatt az angyal inkább úgy döntött, hogy egy szintetizátort hoz nekem. Az nem csak hegedűre, hanem még trombitára is állítható. A nagyszüleim elvittek a színházba, a Csókos asszony című operettbe, és hazaérve megpróbáltam eljátszani az egyik fülbe mászó melódiát. Akkor a szüleim eldöntötték, hogy keresnek nekem egy zongoratanárnőt. Buba néni az első világháború alatt született, egy székelyvértanú leszármazottja volt, a magyar himnusz zeneszerzőinek dédunokája tanította zongorázni, és a húskrémes pogácsái függőséget okoztak. A bátyja nála tartotta a galambjait hátul az udvarban, és minden nap eljött őket megetetni. Ilyenkor Buba néni kiment ajtót nyitni, én meg addig magamba gyúrtam egy pogácsát. Szép, évekig tartó délutánok voltak. Amikor hazaállítottam az első produkciómmal, otthon mosolyogva vonogatták a vállukat. Nem pont ilyesmire gondoltak, de azt mindenképpen elismerték, hogy az udvaromon van egy magas eperfa, úgy igazán hatásos, ha közben éneklem is. Amikor megismerkedtem Bach-hal, és önállóan sikerült megtanulnom néhány darabot, nem nagyon volt többé kedvem mást játszani. Szépen boldogulsz már egyedül is, mondta Buba néni, és dicséretén felbátorodva lassacskán elmaradoztak a zongora órák. Szívesen látott vendégként ezután is visszajártam hozzá, hogy sütemény vagy kompót mellett beszámoljak sikeres előmenetelemről. Ma volt az első hegedű órám. Türelmetlenség és izgalom vett rajtam erőt, nem győztem kérdésekkel a hangokra, húrokra vonatkozólag, de csak a testtartást, a kéztartást, a vonó és a hegedűnyak fogását magyarázta el a tanár. Nem felgyorsítható az ismerkedés. Ki gondolná, hogy csupán a csukló vagy a hüvelykúj ellazítására napok kellenek? Hónapok ahhoz, hogy a görcs teljesen feloldódjék minden porcikámban, hogy az idegenség leghalványabb érzete is felmerülhetetlenné váljon, köztem és a hangszer között. Már meg tudom tartani a vállamon, anélkül, hogy fognám. Így járkálok a szobában, az ágytól a kályháig, és vissza. Nem szorítani kell, mindössze a fejed puhán, de maga biztosan ráhajtani az álltartóra. Egyszerű ez, mégis kell hozzá valami. Valami, ami az önzés és az odaadás keverékéből jön létre bennem. Miért gyakorolsz annyit? Hogy sebb legyen a nyakamon. Néhány pillanatra visszatértél. Épp csak annyira, hogy elerőtlenedve a karomba omolhass. Én felemeljelek, fejem a válladra hajthassam, és elinduljak veled felfelé a lépcsőházban, a sötét földszintről az egyre több fényt kapó emeleteken át, abban a tudatban, hogy ebből az átláthatatlan építményből ki kell jutnunk a felszínre, ahol vár ránk a végső megmérettetés, mely a homályban tapogatózás után csak megállapodást jelenthet. a gát nélküli világosság uralma, ahol végre eltűnik mellőlünk a mindenfelől settenkedő árnyék. Hogy onnantól fogva egymástól végleg elszakadva, vagy immár nyíltan egymás mellé rendelődve élhessünk tovább, miközben te egyre nehezebb vagy. Ahogy a szemem sarkából lopva, a fordulókban mégis valami menedék után kutatok, ahol meghúzódhatnánk, bebábozódhatnánk egymásba, és ettől az eltévejedéstől elnehezülök, mint gyapjú a vízben. Mind jobban vágyom a fényt, a megsemmisítőt, amely úgy látszik belém van táplálva, hogy kívánhassam. Érzem, forró lélegzeted a fülkagylómon. Ez táplálja kitartásom. És tudom, hogy vissza nem fordulhatok, mert a lépcsők csak felfelé vezetnek. A lapos tetőteraszra, ahol egyszer régen, bolondos királyi párnak öltözve, műanyag oroszlánokat hergeltünk az éjszakánként világító pálmafák alatt. Ne lépcsőkön menj fel az oltárhoz, hogy a te szemérmed fel ne fedeztessék azon. De akkor hol? A fonott ládámból elővettem egy lemezt, és feltettem az öregasszonytól kapott néma lemezjátszóra. Hangfalak híján, a tű alatt kifogástalanul forgó rovátkákból valami egészen halk, tűpontos motoszkálás hallatszik, amelyből, aki ismeri, világosan ki tudja hallani a dallamot. Amíg nem találok a készülékhez hangosítást, azt képzelhetem, hogy egy hangyabolyból szüremlik ki ez az éteri zene. Apró, fekete frakkos zenészek hangszereiből. A fonott ládát a fészerben találtam. Fonatait fallá egyengette a por. Kiraktam az udvar közepére, és az öntöző tömlő vízsugarával áttörtem az eltömített réseket. Az első komoly költözésemkor belepakoltam az ingóságaim. Azt a néhány festett lemez játékot, aminek nem tudtam ellenállni az ószeren, a laterna magikát, a zenedobozt, a miniatűr teáskészletet, a hintalovat, a kovácsolt kengyellel, a talányos ördöglakatokat. Játékmúzeumot akartam berendezni a padláson. De akkor letűnt korok éttermeinek készletei fölött újjongtál. Tortakés, díszített nyelű evőeszköz, gyufatartó, őzgerinc és mézes kalácsformák, mustáros csésze, gyümölcskehely, madárlábú kocka cukorcsipesz, báli ruhás nőt formáló tortafedő. És aznap már csak a csodás bombonos dobozokat emlegetted. Itt vannak a noteszeim, amelyekbe a tőled kapott üzeneteket másoltam bele, és neked írtam, amikor már nem írhattam neked. Eleinte feltöltött, hogy belőlem merítkeznek, most már ugyanez kimerít, mondtad. Így, általános alannyal. Visszaolvasva ezeket, átérzem azok kínját, akik szirén-dalt hallottak. Valaki úgy vélekedett, hogy a szirének hangjánál biztosabb halált jelent a hallgatásuk. Kétségbe esve tekerem körül magam a fedélzeten tartó kötelekkel, ha meghallom a régi hangod, de parttalan hallgatásod eláraszt, és sziklaszírté változtat saját közepében. A ládában van a vízipipa is, amelyet a nagyszüleimtől kapott szilveszteri sorsjegy nyereményéből vettem, hogy mindig az a perzsaszőnyeggel kibélelt török kávéház jusson róla eszembe, ahol egy nagy társasággal találtuk magunkat egyszer, a legelején, egymást ugyanannyira felületesen és kevéssé ismerve, mint a többieket. Sejempárnán kínáltak helyjel. A lágyan gomolygó füst elfötte a hangulatvilágítás pontos forrásait. A nagy teret kis centrumok alkották. Mindegyik közepén egy-egy vízipipa állt, a pincértől műanyag szipkákat kaptunk hozzá, és neked nem jutott. Én oda akartam adni az enyémet, de te azt mondtad, nem kell, majd használunk egyet ketten, ha engem ez nem zavar. ez a szipka is a kosárban van. Egy fém dobozban néhány ólomkatona. Költözésekkor zakatolnak. Egy műanyag ragadozó szemfogakból fűzött ócska nyaklánc, amit egy idegentől kaptam, egy tengerparton. Vagy te kaptad. Már nem emlékszem. A trófea, így neveztük el. A színes fonalból vart mokaszín, amit azért vettem az ószeren, mert egyszer kaptam tőled egy gyöngyökkel kivartat. De már nem volt időm odaadni. Meg kell tanulnod vezetni, mondta nagyanyám, és nekem adta barna, finombőr autós kesztyűjét. Ez is itt van. Kézfejem bütykei azóta belenőttek a körbeszegett lyukakba. A trabant ott áll a csűrben évek óta. A kerekei alá ékelt négy farönkön, nehogy a felni kivágja a gumit. Tönkretettem a kocsit. Jött elő nagyapám, és egymáshoz sifitelte mindig száraz tenyerét a jól végzett munka után, szójátékával elégedett félmosollyal. Ő sosem tanult megvezetni. A kosárból nem tudok kipakolni. Nincs már hely sehol. A kézikönyvben, amit a hegedű tanártól kaptam kölcsön, ez áll. Hagyja történni a dolgokat. Tegyen különbséget ok és okozat között. Ez a megközelítés bizonyos alapvető műveletek lenyűgöző logikája által az egyensúly gondolatán alapszik, nem az erőjén. Valójában mik a szenvedés és frusztráció okai, melyekkel egy átlagos hegedűs élete nagy részében küszködik? A bőrkeményedésekkel az ujja végén, a tartásból származó nyakfájással és gerincferdüléssel úgy fest, mint aki egy csatatérről menekült. Elég akár egyetlen helynek is merevvé válnia ahhoz, hogy a görcs futó tűzként szétterjedjen, szörnyű következményeket vonva maga után. Mielőtt ágyat vetek, kinyitom a hegedűtokot, elismétlem a tanult mozdulatokat, megpengetem a húrokat. Felhúzom, majd kiengedem a vonószőrét. Végül nem tudom rávenni magam, hogy visszategyem a tokjába, kötelet kötök a nyakába, és a párnámmal szemközt felakasztom a szekrény oldalán. Reggel rá fog esni az első pillantásom. Holnap veszek gyantát.